Köszöntjük a hallgatókat! A Budapesti Értéktőzsde egyik standard kategóriában jegyzett vállalatát mutatjuk be mai dupla adásunkban. A DMK Nrt. Alapítói az ipari és mezőgazdasági gépek piacán több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, a társaság piaci kapitalizációja pedig meghaladja a 4 milliárd forintot. Itt van velünk a stúdióban Vitkovics Péter, a DMK Nrt. Igazgatósági tagja. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hogyan lehetne röviden bemutatni a DMK-r befektetési sztoriát, illetve milyen érdemi változások történtek a társaságnál az elmúlt években?
A DMK-r alapvetően építőipari és mezőgazdasági munkagépek értékesítésével, szervizelésével, alkatrészellátásával foglalkozik. 2019 óta tagja a Budapesti Értéktőzsdének, a Bét Xtend piacán kezdte a tőkepiaci életét, majd két év Xtendes lét után gyakorlatilag tovább lépett a standard kategóriába. Ma már ugye a szabályozott piac egyik középvállalatként találhatóak meg a részvényei. Annó, amikor a tőzsdére lépés megtörtént, akkor egy erőteljes növekedési sztorival lépett tőzsdére. Vont is be tőkét ennek finanszírozására. Aztán természetesen, ahogy sok más vállalatot, ezeket az iparágakat is a recesszió különböző mértékben érintette, vagy sújtotta, vagy ütötte meg, hogy tetszik a fogalom, és ennek volt az egyik eredménye, sajnos negatív eredménye, hogy a 2023-as évet a rekord árbevételt hozó 2022-es év után egy elég masszív, több mint 220 millió forintos IFRS szerinti veszteséggel zárta a vállalat. És hát ez egy olyan jel volt a tulajdonosok, részvényesek felé, ami arra ösztönözte a társaság közgyűlését, hogy drasztikusabb lépéseket tegyen a jövő biztosítása érdekében. Hát ezek a drasztikusabb lépések pedig 2024. április 30-i közgyűlésen következtek el, amikor is a vállalat korábbi vezérigazgatójától a cég közös megegyezéssel megvált, és a vezérigazgató mellett a menedzsment két másik tagja, a gazdasági igazgató és a kereskedelmi igazgató szintén más cégnél folytatja a munkáját. Gyakorlatilag új pályára kellett állítanunk a DMK-r Nrt-t. Elkövetkezett egy szigorú reorganizációs időszak hozzátartozó személycserékkel. A legfontosabb a személycserékben az volt, hogy a vállalat igazgatóságának elnöke, aki egyben a legnagyobb részvényes is, Bátor Ferenc, és aki egyébként az egyik alapítója is a cégnek, visszaült a vezérigazgatói székbe egyfajta operatív stratégiai irányítóként. Személyemben pedig az igazgatóság bővült, ugye én korábban a felügyelőbizottság elnöke voltam, és anno a DMK-r tőzsdére vezetését menedzseltem végig, még a KFT időszakból, ahogyan nyilvános részvénytársasággá vált a DMK-r, és hát most azzal a céllal vállaltam igazgatósági tagságot, hogy gyakorlatilag a reorganizáció irányítását, elsősorban egyfajta ilyen turnaround management feladatokat látok el a közgyűlést követő időszakban. Úgyhogy a 2024-es évünk eléggé sűrű volt ilyen téren, nem jó dolgokkal kellett foglalkozni, hiszen amikor egy reorganizációt kell egy vállalatnál végrehajtani, az sokszor jár együtt érdeksérelmekkel, sokszor jár együtt fájó intézkedésekkel, ez érinti a beszállítók egy részét, érinti a dolgozói létszámot, bérköltségekben is jelentős csökkentéseket kellett végrehajtani, de ami az örömteli ebben, már gyakorlatilag túl vagyunk a 2024-es éven, annyit elmondhatok, hogy a reorganizáció sikeres volt, és a DMK-r negatív spirálba fordulását, ami 2023-ban elindult, nem csak hogy sikerült megállítani, de 2024 második felében már egy felfelé induló és újra nyereséges működés produkáló pályára sikerült állítani, úgyhogy a 2025-öt ennek megfelelően fogjuk kezdeni.
Beszéljünk egy picit még itt a reorganizációs lépésekről. Ugye olyan iparágokat említettél, például az építőipar, ahol értelemszerűen mindenki látja, hogy komoly visszaesés történt az elmúlt években. Viszont van egy mezőgazdasági gépekhez, gépalkatrészekhez kapcsolódó lába is a társaságnak. Hogyha a tevékenységet nézzük, tehát a cégnek a bevételei, azok döntően miből származnak?
A bevételek a korábbi időszakban azért jelentősebb részben az építőiparhoz kapcsolódó gépek értékesítéséből és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokból álltak, de látszott azért a mérlegekből, hogy a túlsúlyban az új és a használt gépek értékesítése dominált az elmúlt években. 2022 tekinthető csúcsévnek ezekben az iparágakban, és az igaz mind az építőipari gép értékesítésre, mind a mezőgazdaságira. Abban az évben gyakorlatilag mindenki, aki ezen a piacon szerepel, szinte csúcs árbevételeket ért el. Ez elsősorban részben a piaci keresletnek, de természetesen a hozzá kapcsolódó támogatási szerkezetnek is köszönhető. Visszanemtérítő támogatások nagy részét öntötték a piacra ebben az időszakban, főleg a KKV-k számára, de az agrár támogatások is jelentős részben ekkor még rendelkezésre álltak. Aztán a 2023-as és a 24-es év támogatás szempontjából mondjuk, hogy ínséges időnek számított. Agrártámogatások nagyon nagy mértékben kerültek visszafogásra, és emellett ugye az agrárpiacon azt mondják a szakértők, hogy a 24 már a harmadik gyenge év volt a mezőgazdaságban, tehát igazából a kortevékenységből, az alaptevékenységből sem tudtak olyan bevételt és hozamokat elérni a termelők, gyártók. Az építőipart pedig hasonlóan érintette a 23-as és a 24-es időszak, gyakorlatilag egy recesszió indult. És az építőiparon belül hangsúlyozni szeretném, hogy azért a DMK által értékesített eszközök elsősorban termelőeszközök, jellemzően olyan építkezéseknél használják fel, amik ipari beruházás jellegűek, tehát nem elsősorban a lakásépítés, természetesen ott is szükség van rá, de az infrastruktúra beruházások, gyárberuházások, amik sokkal nagyobb mennyiségben felszívják ezeket az eszközöket, és hát amint látjuk a statisztikákból, azért a beruházások 2023-ban, de főleg 24-ben nem csak hogy stagnáltak, hanem visszaeső ütemet mutattak, tehát csökkenés volt ezen a piacon. Sajnos azt látjuk a statisztikákból, elsősorban a gyártói statisztikákból, hogy 22 óta mind az építőipari gépek piacán, mind a mezőgazdasági gépek piacán több mint 50-60%-os visszaesés történt. Tudunk olyan szegmens, olyan gépkategóriát, vagy eszközkategóriát, ahol 90%-os mértékű az értékesített mennyiség visszaesése a 2022-es csúcsévhez képest. Na hát egy ilyen csökkenő piacon, egy visszafogott kereslet mellett kellett nekünk gyakorlatilag a reorganizációt végigcsinálni, ami nem csak azt jelentette, hogy szigorú költséggazdálkodás, hanem azt is jelentette, hogy teljesen új stratégiát kellett megfogalmaznunk.
Mit lehet tudni az új stratégiáról, illetve miért volt szükség a változtatásra, és a gyakorlatban mit jelent mindez?
A korábban megfogalmazott stratégiának az alapja az volt, hogy minél nagyobb mennyiségű gépet értékesítsen a vállalat. Ennek azért gyártói nyomás is állt a hátterében, másrésztről pedig egyfajta növekedési kényszer. Ugye ez még 2017-18-ban került megfogalmazásra, hangsúlyozom, egy Covid előtti időszakban, amikor azért sok minden átértékelődött, és 22-es árbevételek alapján szinte azt mondhatom, hogy az építőipari gépek piacán piacvezető volt, vagy a második helyen volt, nagyjából hasonló mérettel a versenytársával a DMK nyerté, bizonyos kategóriákban pedig például a Bobcat gépekkel voltak olyan gépkategóriák, ahol egyedül uralta a piac 40-45-50%-át akár. Ez a stratégia kényszerből is, de a piac átalakulásával is megváltozott, és megváltoztattuk, elengedtük a növekedési kényszert. Az elsődleges cél az volt, hogy állítsuk helyre a nyereséges működést, függetlenül attól, hogy milyen árbevétel mellett éri el ezt a vállalat. Ez pedig óhatatlanul egy másik irányba terelte a működésünket, az új gép értékesítés mindenáron való pusolása helyett, elsősorban egy multibrand szolgáltató vállalattá történő áttransformálást jelentett, vagy átforgatást, vagyis az árbevételen belül és a termelés értéken belül sokkal nagyobb arányt képviselt már 2024-ben az úgynevezett after sales típusú szolgáltatásoknak a mennyisége, ez ugye alkatrészértékesítés, szervíz szolgáltatás, garanciális szolgáltatások, bérbeadás, stb. Tehát mindazok a szolgáltatások, amik az ügyfél igényeket kielégítik, de összességében kisebb árbevétellel, de jóval nagyobb profitrátával, sokkal nagyobb fedezeti hányaddal tudnak hozzájárulni a cég eredményességéhez.
Egy jelentős beruházásotok is a célegyenesbe fordult a szomszédos telken. Miért volt erre szükség, illetve hogyan illeszkedik ez a cég új stratégiájába?
A beruházás nagy részt befejeződött, gyakorlatilag most már az engedélyeztetési procedúrában vagyunk benne, és én bízom benne, hogy március hónapban már be is költözhetünk az új központi telephelyre. Ennek a jelentősége inkább abban van, hogy a tavaly áprilisban megfogalmazott reorganizációs stratégiának a megvalósítását támogatja és segíti, azáltal, hogy a DMK rendelkezett kisebb vidéki telephelyekkel, mondjuk úgy, hogy decentralizáltan működött a vállalat, és azt látjuk, hogy a piac olyan mértékben átalakult, hogy a vevőinknek már nincs feltétlenül igénye arra, hogy egy-egy vidéki fióktelepen látogassák meg a vállalatot, és ott vegyenek meg mondjuk alkatrészeket, vagy vigyék be a szervizbe az eszközeiket, hanem azt várják el, hogy ha elromlik a gépük, akkor a szerelő menjen oda és javítsa meg, tehát mobil szervizesek kellenek, ha pedig alkatrészre van szükségük, akkor szintén vigye oda a futár helyszínre, ahol ők ezt be tudják építeni, vagy fel tudják használni. Ergo sokkal erősebb online jelenlétre van szükség, és sokkal erősebb központosított logisztikára van szükség. Úgyhogy például ennek a reorganizációnak az is részévé vált, hogy az új központi telephely üzembehelyezésével párhuzamosan a vidéki telephelyeinket leépítjük, és majd az ingatlanok értékesítésére is sor került természetesen. Ez tulajdonképpen egy tudatos létesítménygazdálkodást tesz lehetővé, és egy másfajta kereskedelmi struktúrára való átállást. Mi is erősíteni kívánjuk, mind marketingben, mint értékesítésben az online jelenlétünket. Bízom benne, hogy majd a piac is fogja honorálni és pozitívan visszajelezni azokat a lépéseket, amiket most már elindítottunk, és 2025-ben néhány olyan online elemmel is meg fogunk jelenni a piacon, amilyeneket a versenytársaink például még nem alkalmaznak, szeretnénk ebben is újítóak lenni és a piac előtt járni.
Január végén jelentette be a társaság, hogy a Bobcat munkagépek és alkatrészeik értékesítésére vonatkozó forgalmazói szerződés 2026. január 24-ével megszűnik majd. Amikor valaki olvasta ezt a hírt, akkor azért gondolom egy picit hátrahőkölt, hiszen a DMK-t azt a Bobcat Dusan munkagépekkel, ezeknek a forgalmazásával, és ugye akár több országra kiterjedő jogosultságokkal lehetett azonosítani. Ennek a bejelentésnek mi áll a hátterében?
Az elmúlt években valahol egy picit problémája is volt a DMK-nek, hogy alapvetően egy-egy márkával azonosították, és nem a vállalatot önmagában értékelte a piac, és itt nem annyira a tőkepiacról, hanem inkább a vásárlók, a felhasználói piacról beszélek. Akik jobban ismerik a vállalatot, csak azok tudják, hogy azért a DMK árbevételén belül és portfólióján belül a Bobcatnek egy csökkenő részesedése volt már, főleg az utolsó években. Ugyanakkor ugyanazt látjuk, mint ami az autóiparban megvalósult, hogy kezd átalakulni a kereslet és a kínálati piac is. Ahogy az autóiparban látjuk szenvedni a tradicionális nagy brendeket, nagy márkákat, amelyek 20-25-30 évvel ezelőtt még piacvezetők voltak, és most egyszerűen például a kínai konkurenciával nem tudnak mit kezdeni, és folyamatosan veszteséget termelnek, és nem tudnak megújulni. Na ugyanez a piaci tendencia gyakorlatilag a munkagépek piacán is megvalósulni látszik. Rendkívül erős a távol-keleti nyomás, és azt kell, hogy mondjam, hogy például kínai, indiai és más távol-keleti gyártók nagyon komoly minőségű, és hát mennyiségben meg szinte azt mondom, hogy végtelen mennyiségű eszköz kibocsátással jelentkeznek az európai piacon. Szinte hetente jelenik meg egy-egy újabb cég a távol-keletről azzal az igénnyel, hogy európai forgalmazót keres, vagy közép-európai forgalmazót, vagy magyarországi forgalmazót keres. DMK is folyamatosan kap ilyen jellegű megkereséseket, és ehhez képest pedig azt látjuk, hogy a tradicionális nagy gyártók, és hát sajnos a Bobcat is valahol ide tartozik, egyszerűen nem nagyon kezelik jól ezt a fajta konkurenciális nyomást. Ez igaz az árversenyre, igaz a termékportfólió megújításra, igaz például a disztribúciós szerződésekben lévő korlátozásokra, amelyek miatt nekünk például eddig vissza kellett utasítani más jóval olcsóbb gyártóknak a megkereséseit, és egyszerűen nem tudtunk lépni ebbe az irányba, a forgalmazó irányba. Én azt gondolom, hogy ahogy az autóiparban, valahol a gépek, munkagépek piacán is ugyanaz a tendencia fog megvalósulni, azaz az egy-két márkát képviselő kvázi márkaképviseletek helyett az univerzális vevőigényeket kiszolgálni képes multibrand vállalatok lesznek hosszú távon a nyerők, és valahol a DM-ker is ebbe az irányba indult el 2024-ben. Gyakorlatilag a kizárólagos szerződés megszűnés és kifutása a Bobcat-tel ebbe a kategóriába tartozik, és ezt mi pontosan arra fogjuk felhasználni, hogy jelentősen bővítsük a palettánkat, sokkal szélesebb vevőigényt ki tudjunk szolgálni, olyan eszközöket is tudjunk beletenni, aminek a Bobcat-nek nem volt terméke, és az árpaletta minden szegmensét tudjuk kínálni a jövőben a vásárlóinknak. De ahogy az elején elmondtam, a stratégia fókuszában továbbra is az áll, hogy a minél nagyobb mennyiségű gépeladás helyett elsősorban egy komplex szolgáltatást nyújtani képes vállalattá fejlődjön a DM-ker a jövőben, amely minél nagyobb profittal tud dolgozni és jelen lenni a piacon.
Jelentkeztek ennek az új stratégiának a hatásai a részvény árfolyamára, illetve vállalati fundamentumokon kívül mely egyéb tényezők relevánsak az árfolyam alakulás szempontjából?
A részvény árfolyamát 2024-ben túlzottan nagy sok nem érte, tehát a jó hír az, hogy a 2023-as mondjuk úgy, hogy gyászos eredmények közzététele után, ugye 2024 tavaszán a részvény árfolyam eljutott egy kvázi mélypontra nagyságrendileg ilyen 28-30 forint körüli árfolyamon, de ennél lejjebb aztán nem ment, tehát valahol a tőkepiac azt gondolom, hogy szavazott egyfajta bizalmat akkora változásnak, és ezt a bizalmat fenn is tartotta az év során, sőt, ehhez képest aztán voltak kisebb emelkedések is. Praktikusan ez a 33-38 forint körüli sávban tartózkodott emlékeim szerint 2024-es évben a vállalat részvényeinek árfolyama, és voltak olyan napok, amikor kifejezetten nagy forgalmak is generálódtak a részvényben, szóval mondhatom azt, hogy az árfolyam viszonylag stabil maradt, és szerintem a befektető közönség kivár. Ugyanakkor azt sem lehet nem észrevenni, hogy a DM-kernek az árazása az picikét együtt mozgott más ipari, főleg építőipari szereplőkkel, tehát amikor negatív információk jönnek ki KSH-tól, gazdaságstatisztikusoktól, vagy különböző intézetektől, például az építőiparra vonatkozóan, akkor azok úgy globálisan tudják meglökni lefelé olyan cégek árfolyamát, amelyek ezekben a szektorokban dolgoznak, függetlenül attól, hogy ezek a cégek önmagukban hogyan teljesítenek. Viszont az, hogy a részvénypiac nem negatívan, sőt, bízunk benne, hogy pozitívan ítéli meg azt a tevékenységet, amit 2024-ben reorganizáció címén végrehajtottunk. Én azt gondolom annak egyik jele, hogy például 2024 decemberében egy pénzügyi befektető is megjelent, vagy egy újabb pénzügyi befektető is megjelent a vállalatnál, és hajtott végre jelentős mértékben, 900 millió forintot meghaladó mértékben tőkeemelést. Kamatozó részvényeket bocsátott ki a DM-kere nyerté, amelyet pénzügyi befektetők jegyeztek le, és ez a tőke juttatás azért azon túlmenően, hogy egy jelentős stabilitást adott a vállalat működésének, és megalapozta mondjuk úgy a 2025-ös évnek az üzleti tervezését, én azt is gondolom, hogy egy jelentős bizalmat is mutat a piac, vagy a piaci szereplők irányából, egy bizalmat abba, hogy a DM-ker sikeresen hajtja végre azt a fajta turnaroundot, amiben belekezdett, és tényleg rövid távon, középtávon is egy stabil nyereségtermelő, és hát remélhetőleg minél előbb osztalékfizető részvényé is válik.
Maradjanak velünk, mert hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vitkovics Péterrel, a DM-ker NRT igazgatósági tagjával. Többek között a részvények értékeltségéről, és arról is beszélgetni fogunk, hogy miért zárult eredménytelenül végül az a több lépés sorozatból álló vételi ajánlat, amelyet az Opus Global NRT konszolidációs körébe tartozó M1 nehézgépkezelő Kft. Tett.